hogy ne maradjon. Titkosszolgálati eszközökkel kell élni. Jó estét kívánok, Szabari János vagyok, a Magyar Teozófiai Társulat egyik tagja, és hát ma este én fogom önöket az itt látható témában megosztani önökkel a gondolataimat, illetve a teozófiai álláspontokat, tanításokat. Körülbelül, hát én 10 éve vagyok társulati tag, és ez alatt a 10 év alatt meg nem tudom számolni, hogy hány érdeklődővel leveleztem, hány ezer levelet írtam meg, és minden ilyen, hát e-mailbe, nem a régi fajta levelekre gondolok, a kézzel írtakra, és gyakorlatilag egy idő után minden ilyen levelezés, beszélgetés eljut odáig, hogy a szabad akarat kérdése, mi az, ami elrendeltetett, mi az, amiben szabadon dönthetünk, mik azok a tényezők, amelyek éppen az adott élethelyzetünkben kialakításában részt vettek. Úgy gondoltam ezért, hogy tényleg egy picit érdemes lenne ezt a témát körbejárni. Ugye itt egy karikatúrát látnak kezdőként, paradicsom, sok férfinak a paradicsomi állapotot jelenthet az, hogy pecázik, és hát közben a kígyó nyújtja Évának az almát, tehát ez a kísértés. A nagy kérdés az, hogy vajon Éva tényleg visszautasíthatta ezt az almát, vagy ez a teremtésben benne volt, hogy neki ezt el kellett fogadnia. Beindult az agyam, hogy mi lett volna, hogyha visszautasítja, akkor az emberiség története 3 mondatba leírható lenne, hogy Isten megteremtette Ádámot és Évát, és azóta is boldogan élnek a paradicsomban, pont. És akkor úgy tovább gondoltam, hogy mondjuk egy történelmi érettségi milyen tételek lehetnének. Tehát szabadon döntötte Éva, vagy ez bele valahogy elrendeltetett, vagy benne volt a teremtés tervébe. Nem mindenki, tehát megoszlanak a vélemények, az az igazság, mert a keresztények, kereszténység azt állítja, bocsánat, a katolikusok, hogy igenis a szabad akaratából döntött az első ember pár úgy, hogy eszik a tudás fájának gyümölcséből. Mást mond. De hogy azért érezzük, hogy azért ezt a nem csak a szabad akarat van, hanem van valami más is. Példaként egy klasszikus példát hoztam, ez Aiszkilosznak a 2500 évvel ezelőtt élt görög tragédia írónak a történet, ugye a leláncolt Prométheuszt, azt például mindenki ismeri. És hát Aiszkilosz azon kívül, hogy tragédiaíró volt, ezen kívül járatos volt az asztrológiában is, és hát elkészítette a horoszkópját, amiből kiolvasta, hogy egy konkrét adott napon fog majd meghalni, mégpedig úgy, hogy a fejére fog esni valami súlyos tárgy, és agyon fogja ütni. Na most, hát hogy ezt kivédje, kivonulta itt sivatagba, de valójában az a pusztába, mert Szicíliába volt, tehát az nem annyira sivatag, mint ilyen puszta hely, és hogy ott fog addig ülni a pusztába, amíg ez a bizonyos kritikus időpont el nem múlik, és hát ott is üldögélt a pusztába, és teljes biztonságba érezte magát. Na, itt tudja, hogy nem fog a fejére esni semmi súlyos tárgy. Na most, igen, ám csak egy sas arra repült, és ott a tengerben az fogott egy teknős békát, és azt vitte a csőrében. Most nem tudom, tudják-e, hogy a sasok, a teknős békát úgy teszik elérhetővé, hogy egy sziklára, kőre ráejtik, és akkor ettől összetörik a teknősnek a páncélja, és feltárul a finom teknős hús, és a szépen bevacsorázik belőle a sas. Na most ez az írónak a fejét azt ilyen kőnek, sziklának, szikladarabnak nézte, és szépen ráejtette a teknősbékát, ami hát ugye onnan fentről pottyanva lazán agyonütötte a költőt, és tulajdonképpen a jóslat beteljesült. Ezt a történetet a különböző lexikonokban is megtalálják, hogy mennyire hiteles, azt nem tudom, nem emlékszem erre az időszakra, hogy mi is volt akkor. De ez mindenképpen azt mondja és mutatja, hogy azért van valami elrendelés. Ha csak arra gondolunk, hogy az asztrológia tudomány, amit ugye sokan nem is tartanak tudománynak, hát főleg, hogyha mondjuk egy ilyen bulvár napilap horoszkóp részét elolvassuk, hogy tudom én, a kosok ma találkoznak a nagyővel, és akkor gondolom az összes kossal ez történik. Tehát nem ilyen szintre gondolok, de ha mondjuk egy Szepes Mária szintű könyvből, Tabulas Maragdínában olvas erről, vagy akár a Teozófiában, akkor azért az egy más szintet jelent, vagy éppen a numerológia, ami a névből határoz meg különböző dolgokat. Tehát úgy tűnik, hogy azért ez a szabad akarat kérdés, ez nem olyan egyszerű. Igenis van valahol az életünkben előre elrendelt, meghatározott rész, ami nagyon komoly szerepet játszik. Na most említettem, hogy ezt Éva elvette az almát, ezt a katolikusok szerint szabad akarat, de aztán elkövetkezett a kereszténységben a reformáció ideje, amikor Calvin János, hát ez egy szó szerinti idézet tőle, bevezette ezt a bizonyos eleve elrendelés fogalmát. Érdemes szó szerint felolvasni. Az eleve elrendelés alatt Istennek azt az örök elhatározását értjük, amellyel önmagában eldönti, hogy mi legyen egy ember örök sorsa. Örök sorsa, nem pillanatnyi, örök sorsa. Nem mindenki ugyanolyan előfeltételekkel teremtetett, hanem némelyek az örök életre, némelyek az örök kárhozatra vannak eleve elrendelve. Nagyon távol áll tőlem az a szándék, hogy bármilyen vallást, bármilyen vallási meggyőződést kritizáljak. Maradjunk abban, hogy ez hát számomra több, mint furcsa, és én a magam részéről ezt nem szívesen fogadnám el. Ez egy kicsit kegyetlennek néz ki, tehát ha ön vagy én éppen úgy teremtettünk, hogy örök kárhozatra, teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, csupa jótak, akkor is a sorsunk az örök kárhozat, mondja ezt a reformáció egyik vezetője. Na most ennek aztán egy még kiélezettebb változata is megjelent, és ez a bizonyos fatalizmus bizonyára, ez a fogalom is ismerős önöknek, ez pedig tehát az, hogy gyakorlatilag bármit teszünk, az mind-mind előre elrendeltetett, tehát nem csak az, hogy úgy az élet végén unblock körök kárhozat, hanem minden, az életünk minden egyes mozzanata előre elrendeltetett. Egy kicsit olyasmi ez, mint nem tudom, hogy ismerik-e ezeket a legújabban dívó számítógépes játékokat, ilyen SimCity meg hasonló, szóval, hogy egy várost kell építeni, vagy akármit, és akkor ha azt mondom, azt a parancsot adom ki, hogy a parasztok menjenek ki a földre aratni, akkor kimennek. Tehát nem tudják el, tehát csak azt csinálják, amit egy külső hatalom, ez esetben a program kezelője megmond. Na most, tehát az, hogy ha van egy olyan érzésünk, hogy szabadok vagyunk, akkor is ez semmi más, csak illúzió. És ezt nem lehet se cáfolni, se bizonyítani ezt a fatalizmust, mert bármit mondunk, bármit teszünk arra, hogy ezt cáfoljuk, ez tulajdonképpen ez ugyanúgy megvan írva a sorskönyvébe, hogy én nekem itt ki kell állnom, és azt kell mondanom, hogy... Hát nem tudom, tehát én magam részéről ezzel a fatalizmussal sem igazán tudok azonosulni. De nézzük meg a másik oldalát, a másik részét, ezt a bizonyos szabad akaratot. És ez a nyugati világban az utóbbi időben borzasztóan nagy sikert aratott és arató ez a bizonyos titok, mozgalom, mert lassan mozgalommá vált, biztos ismerik, tehát a vonzás törvénye, ami arról beszél, hogy ez határozza meg az univerzum egészének a rendjét, beleértve a te személyes életedet, minden egyes pillanatát és történését. Nem számít, hogy ki vagy és hol élsz, teljes egészében a vonzás törvénye határozza meg a tapasztalataidat, mégpedig az elmédben felbukkanó gondolatok által. Ez utóbbiak révén te magad hívod életre, és működteted ezt a mindenható törvényt. Magyarul teljesen szabad vagyok, csak a gondolataimtól függ, hogy mit teremtek magamnak. Tudom én, itt ezen a képen van egy internet címén, ezt a kíváncsiságból megnéztem, és hát valóban tele van ilyen történetekkel, amelyet emberek beírnak, hogy az ő esetükben ez hogyan működött. A baj csak az, hogy azok nem írják be, akiknél nem működött ez egész. És tudják, arra gondoltam, hogy 19-e van, 3 nappal ezelőtt volt az ENSZ étkeztetési világnapja, és ennek kapcsán több híradóban is elhangzott, hogy a Földön átlagosan 6 másodpercenként hal éhen egy gyerek. Na most, ha arra gondolok, hogy valaki szólhatna nekik, hogy nem gondolnak eléggé arra, hogy enni akarnak, vagy nem gondoltak eléggé arra, hogy ők gazdag családba szeretnének születni. Szóval akkor azért az ember érzi, hogy valami ezzel is inog, tehát lehet, hogy van olyan, akinek az életében működik, na de azt, hogy az egész emberiség létét ez határozza meg, az több, mint kérdéses. Egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Blavatskyné könyveiben, anyagaiban is nagyon sokszor szerepel a vonzás törvénye, ez a The Law of Attraction, de ott mindig párba van, ott van mellette a The Law of Repulsion, a taszítás törvénye is, tehát ő soha nem választja el a párjától. Tehát most mit elégedetlenkedek igazából az elevenrendelésre, és azt mondtam, hogy az azért számomra nehezen elfogadható. A szabad akaratra is azt mondtam, a fatalizmusra is, hát akkor mi ez mind nem, de akkor mi az, ami igen? Ezzel az ábrával megpróbáltam valahogy jelképezni azt a koncepciót vagy gondolatot, amit erről a kérdésről a teozófiai tanításokban találunk. Ez azt mutatja, hogy az életünk kocsiját vagy szekerét milyen erők mozgatják igazából, és vannak lovak, amelyek húzzák, meg vannak tartaléklovak, amelyek éppen most nem húzzák, meg itt van egy kocsis, egy hajtó, aki ezt az egészet irányítja. Na most alapjába véve a dharma, fogunk beszélni a dharma lovairól, és ez a dharma kifejezés, ez a teozófiában a létezés egyik törvényét mutatja, vagy jelzi, ami nem azonos azzal, amit a dharma fogalmon a buddhisták értenek. A teozófiában ez kifejezetten az életfeladat törvénye, vagyis minden ember úgy egy konkrét, meghatározható életfeladattal érkezik ide, akkor is, hogyha ez nem tudatosult benne, sőt, nagy valószínűséggel nem is tudatosul benne, de akkor is az élete abba az irányba halad, hogy ezt a feladatot teljesítenie kell. Most ráadásul nem csak az egyénnek van, nem csak egyéni dharma létezik, hanem kisebb vagy nagyobb csoportokra, családra, nemzetre, sőt az egész emberiségre, tehát ez valójában a dharma lovai, az egy kisebb fajta ménes. És hát ugyanígy vannak a karma lovai, ugye szintén a létezés egy másik törvénye, az okokozat törvénye, amelyekben ugyanúgy beszélhetünk egyéni, családi, nemzeti, az egész emberiség karmájáról, stb. Tehát a hatás ellenhatás okokozat, minden, ami történik, valamilyen előző oknak az okozata, és egyben kiinduló pontja egy elkövetkező, majd valamikor egy leendő eseménynek, okozatnak. És hát tehát egy csomó ló veszi körbe a szekerünket, és valamilyen erő ezt tehát időnként átrendezi, nyilván azért van ez a sok ló, hogy amelyik éppen nem húz, annak csak baklatnia kell és pihenjen, de következő szituációban már őt kifogják, helyette ezt fogják be, tehát minden egyes szituációban szinte végtelen a kombinációs lehetőség, hogy milyen erők mozgatják az életünket. Ide egy nagy kérdőjelet tettem ahhoz, hogy szabad akarat, hogy valóban szabad-e, és egyáltalán mit jelent ez, hogy szabad akarat? Mert ha fogalmakat használunk, akkor azt nem árt tisztázni. Na most, ha valaki olvasta a Bibliát, mondjuk a Mózes első könyvét, vagy a más néven ugye a Teremtés könyvét, a Genézisnek az első három mondata, az ugye így hangzik, ez szerintem mindenki számára ismerős: kezdetben teremté Isten, Elohim az eget és a földet. A föld pedig kietlenné és pusztává vált, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten szelleme lebegett a vizek fölött. És itt a harmadik mondat, kiemelve, és mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Na most ide nem az van írva, hogy Isten minden este azzal a gondolattal feküdt le, hogy igen, meg tudom csinálni, fogok tudni világosságot teremteni, és tehát ne ilyen önprogramozás, meg hasonló, amik ilyen módszereket mutatnak nekünk. Nem, azt mondta, hogy legyen világosság, és lett világosság. Na hát, ez az akarat, ami Istennél van. De egy későbbi helyen azt olvassuk, hogy az ember teremtéséről, hogy azt is mondta Isten, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Magyarul, ha ez a teremtő akarat Istennél van, akkor a teremtményében is benne van, az emberben, csak hál' Istennek, még nem ilyen kifejlett módon, de mint potenciál, mint lehetőség, benne van, mint ahogy egy egyszem alma magban, benne van egy egész almafa és évek alma termésének a lehetősége, de azt először abból ki kell hozni. Így az emberben is ez a, ennek az akaratnak a lehetősége benne van, de hogy mi az, ami már kifejlődött, hát azt nézzük meg egy picit. Ezt az ábrát kicsit sűrű, meg áttekinthetetlen, de mégis azért tettem fel, hogyha valaki úgy gondolja majd, hogy az internetről, a honlapunkról ezek a diák, illetve a hangfelvétel fel fog kerülni, és le akarja tölteni, akkor a teljes ábrát lássa, és ezen aztán napokig vagy hetekig el lehet szórakozni ennek az értelmezésével. Minden esetre azt mutatja, hogy itt legfelül ez a háromszög, ez az isteni hármasság, vagy más néven a szent hármasságnak az általános jelölése, az egy istenség három aspektusa, amely minden vallásban megjelenik, legfeljebb más-más néven, ugye például a hinduknál Shiva, Vishnu és Brahma, vagy az egyiptomi vallásban Osiris, Isis és Hermész, vagy Thot, vagy éppen a kereszténységben ugye az atya, a fiú és az anya Szentlélek aspektus. És ez a három aspektus, ez az akarat, a bölcsesség és a tevékenység. Az akarat aspektus az atya, Osiris vagy Shiva, és gyakorlatilag ez a hármasság az a megteremtett emberben, az emberi lélekben, az egóban, a felső vagy igazi énben is ugyanez a hármasság jelenik meg. Mégpedig olyan formában, hogy az akarat, ez a bizonyos atma szintje, vagy más népszerű kifejezéssel ez a nirvána szintje, így biztosan ismerik. Magyarul az emberben rejtve lévő akarat akkor fejlődik ki teljes mértékben, akkor bontakozik ki teljes mértékben, amikor az ember a tudatát képes erre a szintre felemelni. Na most itt van mellette, hogy ki az, aki erre a szintre képes felemelni a tudatát. Hát ez a mester, aki az emberi fejlődését befejezte, tehát kilépett az emberi fejlődésből, illetve ez a bizonyos arhat vagy negyedik szintű beavatott a meditációjában képes erre a szintre feljutni. Igazából ez a valódi szabad akarat szintje. Ezen a szinten rendelkezik az ember minden olyan tudással, információval, ami bármilyen szituációban képes átlátni, hogy igen, akkor ez az ember, akivel most bármilyen dolgom van, akkor ő kicsoda, hol találkoztunk eddig életeinkben, neki mi az életfeladata, neki, nekem mi, stb. Stb. Tehát az egész dolgot átlátni, ez alatt mindenképpen hiányosak az információk. Ugyanez természetesen egy más formában is ábrázolható az akarat szintjei, mégpedig a kabbalista életfán, a zsidók életfáján bizonyára ismerik ezt a jelrendszert. Erre sok minden dolog felrakható. Többek között az akarat is. És hát itt ezt látják, ez az emberi személyiség akarata itt alul lent, ami hát áll mindenképpen a test akaratából. Most a test az ugye nagyon tud akarni adott esetben. Hát gondoljanak csak arra, hogyha mondjuk a test nagyon mondjuk vécére akar menni, hogy akkor azt milyen erővel tudja akarni, amit meglehetősen sürgető akarat, de egyéb példákat is lehet természetesen hozni, illetve az akaratosság és az akarat nélküliség fogalmai, ezek igazán, tehát még nagyon messze vannak attól az akarattól, ami azt mondja, hogy legyen világosság, és lett világosság. És gyakorlatilag ezeket fejleszgetjük mi az életeink során. Itt látjuk az önvalót, vagy a léleket, vagy a felső ént, amelynek a legmagasabb szintje ez a bizonyos szabad akarat, tehát még egyszer, amikor az atma szintjére, a nirvánai szintre felemeli a saját tudatát, tudatosságát, akkor jön meg a valódi szabad akarat. Tehát ha az a kérdés, hogy van-e szabad akaratom, akkor ebből a megközelítésből azt kell mondani, hogy ha csak nem vagy mester, nincs szabad akaratod. Valamennyi akaratod van, de az még nem a szabad akarat. És hát itt látjuk fenn ez a bizonyos te akaratod, a legyen meg a te akaratod, illetve az istenség, tehát a szellem, illetve az egésznek a csúcsán az istenség, aki egy gondolatával, egyetlen egy akarat impulzusával képes teremteni. Na most, hogy ez a bizonyos fejlődési folyamat hogyan történik, tehát hogyan jutunk el a test akaratától, vagy a személyiség akaratától erre a legmagasabb szintre. Az ilyen folyamatokat én mindig nagyon szeretem egy fizikai élet folyamatát, azt valamennyien ismerjük, vagy egy iskola, az első általános iskolától a diplomáig, tehát ezekkel a folyamatokkal hát hasonlítani, vagy ehhez ez analógiát kötni. Hát itt egy teljes matrioska sorozatot látunk a picitől az egészen nagyig, és tényleg csak gondoljuk végig, hogy amikor megszületik egy kicsi gyerek, vajon mennyi akarata van neki, mennyi döntése van. Tulajdonképpen semmi, mert az anyukája dönti el, hogy mikor teszi tisztába, mikor fürdeti meg, mikor teszi le a kiságyba, tehát a legelemibb dolgokban is az anyukája dönt helyette. Aztán mondjuk egy kicsi gyerek, ő nála már megjelennek az akarat csírái, amikor totyissá válik, és akkor elindul, és meg akar szerezni dolgokat. Tehát, de ez inkább, leginkább az akaratosság jellemzi, tipikusan amikor hisztizik. És aztán, de még a nagy dolgokban ilyenkor is természetesen a szülők döntenek, hogy melyik óvodába íratják be mondjuk, vagy hol lakunk, hova költözünk, hova megyünk, hova utazunk. Tehát ezekben a kérdésekben mind-mind a szülő dönt. Aztán, tehát ahogy növekszik felfelé, egyre inkább megjelenik az akarat mondjuk egy középiskolással, vagy középiskolába készülővel már leülnek a szülei, és meghallgatják, hogy hol is akar, hol szeretne tovább tanulni, és így tovább. Tehát egyre inkább bevonódik a döntésekbe. Illetve hát egy önálló felnőtt, aki elkezdi az önálló életét, elköltözik a szüleitől, az pedig immár egy ezzel az életével kapcsolatban teljesen szabaddá válik. Az emberi akarat fejlődése is egy ilyen folyamatot ír le. Ez a kezdeti fázis, illetve ez a mesteri szint, amikor teljesen szabadon dönthet mindenről. Na most, ha áttérünk egy ezzel kapcsolatban a dharmára, az életfeladatra, akkor már is mondhatjuk, hogy általában az életfeladat része magának az akaratnak a fejlesztése is. És hát ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy alapjába véve két szellemi irányzat, iskola, az, ami létezik, vagy amivel találkoztam itt Európának ezen a részén, vagy legalábbis a fehér ember, vagy az ötödik alfaj világába. Az egyik az azt mondja, hogy az emberi lélek az mindenható, mindentudó, nincs mit fejlődnie, és gyakorlatilag mindenről tulajdonképpen az határoz. A másik pedig, a másik iskola, vagy irányzat, és a teozófia is nagyon határozottan e közé tartozik, amely azt mondja, hogy az emberi lélek megszületik, és egy hosszú fizikai életek, fizikai testet öltések során jut el a tökéletesedéshez. Tehát ugyanúgy, mint ahogy visszatérve erre az almafás hasonlatra, hogy az emberi lélek megszületik, mint egy almamag, benne van minden lehetőség, minden potenciál, de ennek ki kell fejlődnie, és hát erről szól tulajdonképpen, és ezért van szüksége a fizikai testet öltésekre, mert itt szerzi meg azokat a tapasztalatokat. És hát valójában a dharma, az életfeladat ezzel a fejlődéssel, kibontakozással kapcsolatos, tehát a fizikai élet célja soha nem az, hogy az ember boldog legyen, meg elégedett legyen, tehát nem a boldogság kékmadara, hanem az, hogy a lélek megfelelő tapasztalásokhoz jusson, tanulásokon keresztül, és úgy fejlődjön. Megint egy hasonlatot hagy mutassak. Ez az ábra, ez arról szól, hogy ha veszünk tehát elmegyünk a faiskolába, és veszünk ilyen gyümölcs fácskát, szóval egy ilyen vesszőt, hogy ebből a vesszőből, a telepítéstől kezdve hogyan lesz egy bőtermő, szépen gondozott gyümölcsfa. Ezt így tanítják, gondolom, a megfelelő mezőgazdasági iskolákba, hogy hogyan kell metszeni, hogyan kell metszeni, és milyen fejlődési fázisokon megy keresztül ez a fácska. Nem azért, mert eldöntötte, hogy ő így szeretné, vagy így akarja, hanem azért, mert ez a törvény. Természeti törvény az, ami szabályozza azt, hogy honnan kezdenek el a következő ágak fejlődni, és van egy erő, mondjuk, aki telepítette, aki ért hozzá, és beavatkozik és segíti a fejlődést azzal, hogy a megfelelő helyeken metszi meg. Na, gyakorlatilag az emberi lélek fejlődése pontosan ugyanígy néz ki. Ez a telepítés fázisa, amikor a megszülető emberi lélek nem több, mint egy ilyen veszőcske. Ha úgy tetszik, a teremtés története is erről szól, Ádám és Éva, akik igazából megteremti őket az Isten, de semmit nem tudnak a világról, semmi tapasztalatuk nincs, és a teremtés végén saját erejükből, saját verítékük eredményeként vissza kell jutniuk a paradicsomba. Tehát ez is egy ilyen folyamat, ez a megszülető lélek, és mondjuk ez a fejlett ember, és a dharma nem más, Ugye, hát miután itt nem egy fácskáról van egy szó, hanem egy picit bonyolultabb lényről, amit embernek hívnak, ezért általában 4 vagy 5 év, pontosabban élet, ez ehhez ritkán elegendő, sokkal inkább ennek a nagyságrendileg a százszorosára van szükség. Tehát amikor valaki megszületik egy új fizikai életre, akkor nagyon határozottan hozza magával, hogy neki most ezt az ágat kell ebben az életében fejlesztenie. És alapvetően az egész életét ez dominálja, és ebből az is következik, hogy aki ön mellett ül most éppen, nagy valószínűséggel neki egy másik ágacskát kell fejlesztenie, tehát ne csodálkozzunk azon, hogy emberek eltérő életfeladatokkal jöttek, és az öné nem jobb, mint a szomszédjáé, és a szomszédjáé se jobb, mint az öné, mert ez egy hosszú folyamatnak egy aprócska állomása, és kinél ez, és kinél az. Nos, hogy néz ki ez a lélek esetében? Hát, ugye tudjuk, hogy a lélek a kauzális testben van a székhelye, vagy más néven az felső mentális testben. Most ez azt az állapotot mutatja, amikor az ember megszületik, vagy az előző fás ábrán, ugye ez a telepítés fázisa. És hát ebben a fázisban ez a kauzális test a tisztánlátók leírása szerint körülbelül így néz ki. Lehetetlen ezt pontosan ábrázolni. A lényeg az, hogy egy ilyen színtelen, fejletlen, mondjuk mint egy szappanbuborék, amikor azt fújnak, de még nem esik rá semmi fény, tehát még nem színes, még nem tükröződik, hanem egy ilyen, tényleg egy ilyen színtelen szappanbuborék szerűség. Azért lehetetlen ábrázolni, mert eközben azért a kauzális világ, a felső mentális világ az csillog, ragyog, tehát úgy színtelen, hogy közben még ragyogó is. Na most, tehát innen indulunk, innen indul mindenki valamikor, sok-sok millió évvel ezelőtt, 100 millió évekkel ezelőtt. Olyan is van, aki milliárd évvel vagy évekkel ezelőtt tartott ebben a fázisban. A teremtés az folyamatos, tehát nagyon vegyes az emberi populáció. Minden esetre innen indulunk, és ezekkel a ágainak a fejlesztésével, ezekkel a feladatokkal így néz ki egy fejlett ember kauzális teste. Hát látható, hogy a tudás sárgája megjelent, a kifelé áradó lilás spirituális energia, vagy nevezhetjük ezt, tehát amely kisugárzása van, hogy karizmának a lilával kevert piros, tehát a szeretettel átitatott áhítat. És hát nem utolsó sorban ez a bizonyos aranykorona, amit az európai művészetben ezt ugye a szentek feje körül levő aranyglóriával láthatunk, mondjuk a buddhista képeken pedig, ha emlékeznek rá, Buddhának mindig van a feje tetején egy ilyen furcsa alakzat, ez a bizonyos korona, ami a koronacsakra tökéletes működését és a legfelsőbb régiókkal való összeköttetést mutatja. Na most, nem tudom, van-e önök között olyan, aki így feláll, hogy nekem köszönni, nekem már ilyen kauzális testem van. Hát egyelőre kevés. Minden esetre érdekes módon nagyon sokszor találkozom, illetve találkoztam olyan emberrel, aki szentül megvan róla győződve, hogy ő most már az utolsó fizikai életét éli, És akkor így ránézek, és nem látom például ezt a kifejlett koronát, hogy jé, biztos vagy te ebben. Mi kell ehhez? Az előző állapotból az ideig eljutáshoz hogyan jutunk el? Bizonyos tulajdonságok megszerzésére van szükség, és ezekre sok-sok-sok-sok fizikai élet megy el. Ezt a listát én a Krisnamurti kis könyvecskéjéből, a Mesterlábainálból másoltam ki. Nem én voltam ilyen okos. És hát ez a teozófia egyik alapirodalma, ez a pici könyvecske. Igazából az életfeladataink, a darmánk mindig ezekkel kapcsolatos, hogy ezeket a dolgokat kell fejlesztenünk. És van, akinek éppen ebben az életében a gondolkodás megregulázása az ez elsődleges feladata. Van, akinek a vidámság vagy a céltudatosság megtanulása, de valójában életeken keresztül ezekre a tulajdonságokra hajtunk, ezeket akarjuk megszerezni, ezeket akarjuk, ha megszereztük, feljuttatni a lélekbe, hogy az a szép kauzális test végén kialakuljon, vagy éppen a szeretetet, vagy az önző vágyaktól való megszabadulást. Na most, ha valaki eljut ebbe a fázisba, akkor elmondhatja magáról, hogy tökéletes, befejezte az útját. Hát korán sem, hiszen valójában az út az innentől válik érdekessé és izgalmassá. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy az ösvényre lépéshez szükséges kvalifikációk, vagyis képletesen, hogy itt ez az a pont, amikor az ember ráléphet a spiritualitás, a szellemi felemelkedés ösvényére, és itt indul meg igazából felfelé, ha úgy tetszik a szabad akarat, a teljes szabad akarat irányába. És csak példaként, hogy néz ki egy emberi útját befejezett lény, ezt már embernek nehéz nevezni, tehát egy adeptusnak, vagy egy mesternek a kauzális teste. Itt ez a pici figura, ez a fizikai test. Tehát még az előző képhez képest is meglehetősen eltérő formát látunk. Hát ez talán mondhatjuk azt, hogy maga a tökéletesség. És természetesen ezen a bizonyos ösvényen is ugyanúgy megvannak a darmikus feladatok, tehát azok a tulajdonságok és jellemzők, amelyek kifejlesztésén dolgozni kell. Ez csak így érdekességképpen, megint főleg azoknak, akik esetleg majd még visszanézik ezt az előadást, esetleg a diáit letöltik. Ez azt a 10 bilincset mutatja, amelyetől még a továbbiakban ennek a bizonyos fejlett embernek, akire senki sem merte felemelni a kezét, hogy már itt tart. Tehát ennek a fejlett embernek meg kell szabadulnia még a további útján. Ugye érdekes, hogy ilyenek vannak, hogy ragaszkodás az érzelmekkel tette örömök. Tehát például segítettem valakinek, és akkor ez egy ilyen jó érzéssel tölt el. Boldog vagyok, hogy segíthettem. Na ez egy az út későbbi részén egy csapda. Ne azért a boldogságért, jó érzésért kell dolgoznom, segíteni, hanem azért, mert ez a emberként ez a kötelességem, vagy a harag és gyűlölködés minden lehetőségétől megszabadulás, stb. Tehát gyakorlatilag a dharma, az életfeladat, az mindig azzal kapcsolatos, hogy ilyen alap tulajdonságokon dolgozzunk, és az élet mindig abba az irányba terel, ahol ilyen szituációkba kerülünk, ahol ezeket a tulajdonságokat megtapasztalhatjuk, kialakíthatjuk, ha nem sikerült, akkor megismétlődik a szituáció, tehát mindaddig tényleg, mint egy iskolába begyakoroltatja, hogy ez a lényünk részévé váljon. Az egész képet még ráadásul bonyolítja az is, hogy nem csak egy egész életnek van ilyen életfeladat, vagy darmikus jellegű feladata, hanem egy fizikai élet az még tovább bomlik élet szakaszokra. Többen látták már ezt az ábrát, más előadásokban is meg szokott jelenni. Ez azt mutatja, hogy alapjában véve többé-kevésbé ilyen 7 éves ciklusokra bontható egy fizikai élet, és itt látod, ezek életkorokat jelentenek 35-től egészen 70-ig, és hát alapjában 2 fázist vagy szakaszt különböztetünk meg, ez a vetés és a másik az aratás, a betakarítás időszaka. Az első fele az kifejezetten a vetés időszaka, illetve az aratásé, és hát gyakorlatilag ezeknek az életszakaszoknak is van egy fő feladata, ami összekombinálódik ugye az egész életre vonatkozó fő feladattal. Hát itt látszik, hogy ugye az első 7 év az a fizikai test uralása, itt tanul meg a gyerek járni, futni, biciklizni, úszni, tehát a fizikai világgal békébe kerülni, tehát hogy eligazodni benne. Aztán a következő időszak az érzelmek, a szeretlek anya, első szerelem esetleg, tehát időszaka tipikusan a lányaim ebben az időszakban, nem tudok rá jobb szót, írtották egymást, szóval összeverekedtek állandóan. Hát ezek is az érzelmek időszaka. Akkor a visítás volt mindig a lányszobában, tehát nem csak a pozitív érzelmek, mindenféle érzelmek. A következő szakasz a tanulás, a középiskola, főiskola, egyetem szakasza, majd pedig ugye a házasság, családalapítás, önálló egzisztencia megteremtése, aztán a következő, ez egy 14 éves szakasz, ugye, amikor az ember a legaktívabb, ilyenkor vonza leginkább az anyagi világ, tehát itt megteremti azokat a dolgokat, amelyek kifejezetten az anyagi világgal kapcsolatosak, lakás vagy lakáscsere, kocsi, stb. Ugye a jelenlegi világban ez körülbelül így néz ki. Aztán, ahogy nézegettem ezt az ábrát, Adrián, a feleségem felhívta a figyelmemet, hogy én már beléptem ebbe a szakaszba. Ugyanis az történt, hogy az Úristennek nem volt kedvem megtanulni mondjuk a honlap készítést. Én nem kell ez nekem. És hát a sors meg úgy hozta, hogy muszáj lett megtanulni, legalábbis valamilyen szinten bele tanulni. Hát van, aki mondjuk az autóvezetéssel van, úgyhogy nekem aztán ugyan nem kell. Hát és korábban jut el ide a beszűkült elme állapotába, hát Istenem. És akkor hát rájöttem, hogy hát igen, szóval ha itt vagyok, akkor ez egy választási lehetőség. Na jó, hol van az a HTML programozás könyvessünk neki. Tehát az általános életfeladat mellé hozzájönnek még ezek az egyes életszakaszra vonatkozó feladatok. Tehát tulajdonképpen a dharma, az életfeladat lovairól nagyjából ennyit akartam mondani, és mondom, tehát az egész még kombinálódik azzal, hogy ez nem egy ló, hanem egyes népcsoportoknak is, vagy népeknek is még plusz van egy ilyen darmája vagy életfeladata. Annie Besant a Dharma című írásában egyszerűen csodálatosan írja, hogy minden népcsoport, vagy minden nép egy-egy szóval érkezik a világra, és ezt a szót kell az ideák világából, a megvalósítás világába lehozni. És hogyha erre gondolunk, hogy mik ezek a szavak, és hát ugye ha jól emlékszem, a perzsákat említi, hogy mondjuk nekik a pénz, ha görögökre gondolunk, akkor az a művészet, ha rómaiakra gondolunk, akkor az a jog, és akkor ezzel el lehet játszani, tehát hogyha abba a népbe születik bele éppen az ember, akkor a saját általános életfeladat jellegű dolga mellett még ezek is, tehát az egész népre vonatkozó dharma is működésbe lép, vagy az is működik. Na most ha megnézzük a másik oldalt, a karma lovait, tehát ezt az okokozat törvényét, hát ez borzasztó, egyszerűen bárki otthon tanulmányozhatja magának néhány perc alatt ennek a törvénynek a működését egy egyszerű kis szimulátor segítségével. Ez körülbelül így néz ki, hogy letesz egy gerebjét, és akkor lépjen rá itt, és akkor azonnal megtapasztalja az ok-okozat működését, a hatás-ellenhatás törvényét. Ugye érdekes módon, tehát ez a törvény, ez a Bibliában is benne van, bár ugye azt mondják, hogy a karma törvénye az eltűnt a Bibliából. Noha, ha jól tudom, ez valamelyik, tehát a Jézus szájából hangzik el valamelyik pontban, hogy ki mint vet úgy arat, illetve egy magyar közmondás, ugye népi mondás, hogy ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Tehát a népi bölcsességek szintjén is benne van ez a hatás, ellenhatás. Ha csinálok valamit, akkor annak meg lesz az eredménye. És hát ezzel kapcsolatosan egy szintén rendszeres látogatók között talán ismerik ezt az ábrát, de fussuk végig azt, hogy ez a karma hogyan működik egy-egy halálon és újraszületésen keresztül. Mert valójában az érthető, hogyha itt most rálépek a gerebjére, az most itt azonnal hókonnyom. De nagyon gyakran olyan szituációkba kerülünk, tehát olyan okozatokat élünk meg, amelynek az oka nem is ebben a fizikai életben van, hanem még régebbről hozzuk ezt valahonnan. És igazából ebből tulajdonképpen azt következik, hogy a karma, ugyanúgy, mint a dharma is, az nem kizárólag a fizikai, tehát a mulandó személyiség törvénye, hanem valójában a léleké. Mert ő az, aki egyik újraszületésről viszi magával a másik újraszületésbe. És hát ugye itt látjuk ezt a bizonyos kauzális testet, a lélek. És ez a hármasság pedig a személyiség, tehát a mulandó személyiség három összetevője. És ha azt kérdezik igazából, és ezen érdemes egy picit elgondolkodni, hogy most akkor hogy is van, hogy mi az ember? Oké, rendben van, hogy nem csak a fizikai teste, jó, rendben van. Nem csak a gondolata, jó, rendben van. Nem csak az érzelmei. Akkor a lelke? Nem. Akkor a szelleme? Nem. Ezek mind-mind az emberi tudat Istennek az eszközei, amelyek azt a célt szolgálják, hogy az adott síkon ez a tudat ki tudja fejezni magát, és tevékeny lehessen. Tehát az ember az egyedüli olyan lény, amelynek a létezés mind a hét síkján megvan a maga eszköze, a fizikai testtől egészen az isteni összetevőig, az isteni szikráig, legfeljebb bizonyos összetevők még rejtett állapotban vannak, alma magállapotban vannak, még nincsenek kifejlődve. Tehát az emberi tudat az ember, amely mind a hét síkon létezik. Na most ez a tudat úgy működik, hogy a létezés valamennyi síkján, amikor megszületett, vagy létrejött, akkor kapott egy, permanens atomnak nevezzük ezt az eszközt. Most ebbe, tehát az, hogy ez hogy néz ki, meg stb. Ebbe nem menjünk bele, hanem az, hogy van egy eszköz, amely kicsit, tehát ahhoz tudnám hasonlítani a működését, mint mondjuk egy számítógép esetében, hogy működik a számítógép, és amikor a számítógépnek azt mondjuk, hogy leállítás, mondjuk ez egy halál, vagy leállítás, akkor még mielőtt ez a leállítás megtörténne, a rendszer minden jelenlegi állapotot lement. Ugye? És amikor ezzel kész, akkor áll le. A gép ennek következtében, amikor egy következő alkalommal bekapcsolom, akkor ebből a lementett, tehát a háttértárolóra lementett információból visszavesz mindent, és ugyanúgy fog felállni a gép, ugyanazt fogom látni, mint tegnap vagy tegnap előtt, amikor kikapcsoltam, kikapcsolt állapotba kerültem. Na, ez a háttértároló, ez a bizonyos permanens atom, amely, hát most ilyen, ez a csillag, ez azt jelenti, hogy aktív, e körül épülnek fel a testek, tehát a mentális test, asztrális test és a fizikai test, itt van a fizikai permanens atom. Na most elkövetkezik ez a parancs, hogy leállítás, tehát bekövetkezik a fizikai halál, akkor a permanens atomba tárolódik minden, ami a fizikai testre jellemző. Tehát alapvetően, hogy lusta típus vagy szorgalmas típus, mozgékony vagy hajlamos ilyen fizikai szenvedélyekre, vagy nem, vagy kitartó típus, vagy... Tehát érték, tehát kifejezetten minden, ami a fizikai világgal kapcsolatos, hajlamok, szokások, stb. Az ember tovább lép ebbe a bizonyos asztrális világba, és ott is leírja az asztrális testében azt a bizonyos fázist, majd bekövetkezik az asztrális halál, és ekkor ment mindent le megint ez a folyamat az asztrális permanens atomba, az érzelmeket, hirtelen haragú, vagy kedves, vagy... Tehát érzelmi beidegződések, mondhatjuk ezt úgy, érzelmi habitus, hozzáállás, stb. Majd ugyanez megtörténik a mentális világ végén, és a visszavonult a lélek önmagába egy pihenési fázisra, és amikor, tehát bár pihen, de valahol ott van háttérbe az a háttértároló, amiben az elmúlt élet nem összes információ, tehát nem konkrétan maguk az események, hanem beállítások, vonzódások, taszítások vannak benne. És amikor Trisnának, az életutáni vágynak nevezik azt az impulzust, aminek hatására a lélekből ismét elindul egy ilyen újraszületési fázis, akkor azzal kezdődik, hogy visszakapja ezeket a permanens atomokat, és sorban egymás után ezek elkezdenek aktiválódni. Vagyis először a mentális permanens atom aktiválódik, és annak megfelelően, hogy mik voltak a beállítások, milyen gondolkodás, típusok, formák, logikusság, logikátlanság, stb. Annak megfelelően vonz magához megfelelő anyagot a mentális világból, és alakítja ki az új mentális testet. Tehát ugyanazok a hajlamok, törekvések lesznek benne, mint az előző élet végén. Ugyanez megtörténik az asztrális világban is, és ezen a ponton egy nagyon érdekes dolog történik. Ekkor a kialakuló új embert, akinek még nincs fizikai teste, tehát úgymond nem fogant meg, hanem még csak tart lefelé a fizikai világ felé, kezelésbe veszik egy Lipikának, a karma urainak, vagy a karma feljegyzőinek, vagy őrizőinek nevezett hihetetlenül magasztos lények, akik képesek átlátni azt a karmát, amit az ember idáig felhalmozott, és ők azok, akik a megfelelő szülőhöz vezetik. Tehát ők azok, akik képesek átlátni, hogy ahhoz, hogy az életfeladatát teljesíteni tudja, ahhoz, hogy karmájával szembe tudjon nézni, kik jelentik a megfelelő környezetet. Kik lesznek a szülei, kik lesznek a család tagjai, kik lesznek azok az emberek, akikkel élete során találkozni fog. Mert ugyanabban a helyen vannak, és mondjuk úgy egy iskolába fognak járni egyszerűen életkoruknál fogva, kik lesznek a barátai, társai, környezete, stb. És ha ez megvan, tehát akkor a Lipikák, pontosabban hát az ő szolgálóik, azok, akik oda vezetik a megfelelő szülőpárhoz, és gyakorlatilag itt egy nagyon fontos, érdekes dolog történik, hogy egyrészt jön az előző életből a permanens fizikai atom, és ez kombinálódik össze a szülőktől kapott gén állománnyal. Tehát az előző életből hozott fizikai információ kombinálódik a szülői génállománnyal. Ezért van az, hogy nem tudom, akinek esetleg van legalább két gyereke, az tudhatja azt, hogy ugyanaz az apa, ugyanaz az anya, és a két gyerek totál eltérő. Szóval ez hogy létezhet? A génállomány ugyanaz, de más permanens atomot hoznak magukkal, és ez az, ami tulajdonképpen döntő. Tehát a karma így működik egyik életről a másikra, hogy hozzuk át, a lélek hozza át az egyik életből a másik életbe valamennyi cselekedet, érzelem és gondolat során kialakult hajlamokat és egyéb dolgokat. Na most tudják, szeretem a hasonlatokat, ezt szeretném egy szép képpel valahogy jelképezni, hogy is működik ez, és azért írtam ide, hogy az ember élete olyan, mint egy virágos kert, hogy ezt az imént leírt, vagy elmondott folyamatot képzeljük el úgy, mint mondjuk ez a halál közelébe jutó állapot, hogy ez az ember élete, és jön az ősz, a tél, és az ősz végén a télbe köszöntekor, a kertben minden virág, minden növény lehullajtja a magját. Ugye ez körülbelül így történik, és a növények elpusztulnak, jön a fagy, megfagynak, az egészet belepi a hó, és a következő újra születés, az a következő testetöltés, az olyan, mint amikor jön a tavasz, elolvad a hó, és elkezdenek kihajtani, na de micsoda, az, ami az előző ősszel bekerült a földbe. Tehát, ha ott eddig nem volt, mit tudom én, tulipán, akkor most se fog tulipán kihajtani, mert nincs a földbe tulipán hagyma. Tehát az fog kihajtani, ami az előző ősz végén, tél elején oda került. Nyilván vannak az életünkben virágok is, meg vannak gazok is. És mindegyik elhullajtotta a magját. És amikor elkezd kihajtani, akkor ugyanúgy a természet nem tesz különbséget. A természet hatására a virágok is elkezdenek csírázni, meg a gazok is. Ki az, aki ebben a fázisban a legeslegfontosabb ember? A kertész, a szülő, aki a csírázás fázisában képes megkülönböztetni, vagy képesnek kellene lennie megkülönböztetni a gaz kezdeményt, a virág kezdeménytől, és azon dolgozni, hogy a csírájában írtsa ki a gazt, és minden erejével a virágokat erősítse. És hát van a szülő, akinek ez sikerül, van akinek kevésbé, ez már önmagában mindenképpen egy karmikus kapcsolat, hogy milyen, mennyire sikerült a rám bízott lélek első éveiben végrehajtani, mert utána aztán ugye jön az iskola, meg egyéb kertészek beszállnak a mókába, és hát utána az ember maga is kertészé változik, de hogyha amikor már a tudatosulás olyan szintjére jut, hogy már saját maga kertésze legyen, de már akkor szinte semmi virág nincs, csak gaz, na hát akkor már nagyon nehéz dolga van. Tehát ezért mondtam azt, hogy az ember élet olyan, mint egy virágos kert. Tényleg igaz, hogy ki mint vet, úgy arat, amit az előző élet végén elvetünk, nagy részt azt kapjuk vissza. Van egy másik hasonlat is, amit amikor a karmáról beszélünk, akkor a teozófiai előadásokban elő szokott jönni, és ez a bizonyos hátizsák példa, ami azt mondja, hogy életeink során mondjuk ez a kupac, ez a karma, amit felhalmozunk, és amikor elindulunk egy-egy életre, akkor nem pakolják ránk ezek a bizonyos lipikák az egészet, mert akkor ott egy lépés után így plutty összeesnénk, és agyon nyomna az egész, hanem összepakolnak nekünk egy hátizsáknyit, és ezt hozzuk magunkkal egy életre. Gondolkodtam, hogy ezt a virágos kert példával hogy lehet összehozni. Nem tudom, ismerik-e azt a növény, hogy kínai bambusz, ez a bambusz nád. Ez egy nagyon érdekes növény, az olyan, hogy elültetik a magját, és akkor 5 évig kell locsolni, és 5 évig látszólag a világon semmi nem történik. Tehát 5 évig nem hajt ki a bambusz, majd az 5. év után kihajt, és körülbelül a 3 hónap alatt 8-11 méter magasra nő. Tehát amit belepotyogtatunk a kertünkbe, nem minden mag nő ki belőle tavasszal, hanem van egy csomó olyan mag, ami most erre az életre ott van pihenő, rejtőzködő kínai bambusz állapotba. Na hát ez a bizonyos kupac, ez a teljes az egész karmánk, és hát itt pedig a látható, amit összekészítettek nekünk erre az életre. Kik azok az emberek, akikkel találkozni fogunk. Lehet, hogy itt van egy nagyon-nagyon fontos ember, akivel szemben óriási tartozásaink, vagy nekik van velünk tartozása, de vele nem tudunk találkozni, mert ő ebbe az életébe Dél-Amerikába fog megszületni, vagy éppen nem is ebben az időpontban születik meg. Tehát ő itt marad, és majd egy következő alkalommal rendezzük a karmikus viszonyainkat egymással. Na most ez tehát azt is mutatja egybe, hogy szóval mondjuk, ha ez az kiránduló túrázó megéhezik és leül, hogy na akkor ő most eszik, hát bizony abból lehet, ami a hátizsákjában van. Lehet, hogy mindenáron lekváros buktát szeretne enni, de hogyha csak pogácsát pakoltak neki, akkor akarhatja ő a vonzás törvényével mindennel együtt, hogy már pedig lekváros bukta, legfeljebb eléri azt, hogy egy következő kirándulásra majd tesznek be neki lekváros buktát. De most nincs benne. Hiába akarja, ott meg még nem tart, ugye, hogy legyen lekváros bukta, és lett lekváros bukta. Tehát nagyon sokszor találkozom tényleg olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy ők ezt a, tehát olyan jól élték az életüket, hogy tulajdonképpen megszabadultak minden karmájuktól. Legyen így, elhiszem. De ez azt jelenti, hogy a hátizsákot ürítették ki, és erről nem szól a fáma, hogy mi van még, ami kiürítésre vár. És hát természetesen az ember olyan, hogy elmegy kirándulni, lehet, hogy kieszik, kiissza az egész hátizsákot, mégis a kirándulás végére megint tele van a hátizsák, mert minden vicket, vackot, amit talált útközben, az belepakolt. Úgyhogy fejezi be a kirándulást, hogy megint tele van a hátizsákja, és azt a kirándulás végén vissza kell önteni ebbe a kupacba. Ezt az ábrát, ezt szintén többször felszoktuk tenni a karma törvényének a működéséről, hogy az elmúlt életben mi volt és annak mi a hatása a jelen életbe. Ez természetesen úgy is igaz, hogy a jelen életben mi van és annak a következő életre, fizikai életre mi a hatása. Ugye a segítő cselekedetek jó körülményeket eredményezik, az ártalmas cselekedetek pedig a rossz körülményeket. Hát erre szoktam azt mondani, amikor olyat hallok, hogy én már olyan fejlett vagyok, hogy a lelkem bevállalta azt, hogy ilyen pocsék körülmények között szolgáljon, hogy ez nagyon jól hangzik, de feltétlenül nem erről van szó, hogy olyan fejlett vagyok, hanem azért vannak rossz körülményeim, mert ártalmas dolgokat csináltam korábban, túl sok ártalmas dolgot. Ugye vágyak, törekvések azok egy következő életben tehetségek és képességek formájába jönnek elő. Természetesen ezeket a tehetségeket, képességeket ki kell dolgozni, tehát nem annyi, hogy készen kapunk azt, hogy tehát senki se úgy születik, hogy tud hegedülni, hanem ahhoz meg kell tudni, vagyis ahhoz először meg kell tanulni hegedülni, ugyebár. A következetességnek a jellem az eredménye, valaki sikereket él, akkor a téma iránt alapvetően lelkes típusú lesz. A tapasztalatok okozzák a bölcsességet. A fájdalmas tapasztalatok pedig a lelkiismeretet, ez ami a rendkívül erőteljes és nagyon tudja az ember életét motiválni a lelkiismeret, illetve a szolgálni akarás, a szolgálat önzetlen felvállalása az a spiritualitásban jelentkezik. Nos, karma, dharma, szabad akarat. Miért is kerültünk ebbe a helyzetbe, ahol vagyunk? Az ember tanácstalan ezek után, hogy akkor most mi van, hogy milyen erők játszanak itt konkrétan. Van-e, aki ezt meg tudja mondani, hogy a sok ló közül, a karmalovai meg a dharmalovai közül mi az, ami jelen pillanatban éppen most az életem szekerét, kocsiját húzza. Van-e, aki ezt meg tudja pontosan mondani? Természetesen vannak, léteznek ilyen lények, de csak azok, akik azon a szinten állnak, hogy képesek mindent átlátni, az összes fátyol már fellebbent a szemük elől, hát ilyenek a mesterek. Ugye, akik, azok a lények, akiket a teozófia mesternek nevez. Ha nincsen, véletlenül nincs az ön közelébe, vagy a szomszédjába, nem lakik ilyen, akkor, hát akkor leginkább a találgatásra hagyatkozik. Megérez valamit. De ezekkel nagyon érdemes vigyázni, mert ezeket a ráérzéseket nagyon gyakran a vágyaink, tehát a személyiség vágyai, törekvései nagyon el tudják torzítani. Ugyanez van, hogy rámeditálok bizonyos kérdésre. És nagyon gyakran az történik, hogy megint azt kapom válaszul, amit szeretnék válaszul kapni. Miért? Mert a fentről érkező információ torzul útközben, mire leér erre a szintre. Igazából én nem is tudom, hogy ez-e a legfőbb kérdés, hogy akkor most milyen erők hozták létre éppen azt a szituációt, amibe kerültem. Valójában, ami ennél sokkal fontosabb, ez a kis mondat itt fönn, hogy igazából nem az számít, hogy mi történik velünk. Nem véletlen, oka van, hogy éppen az történik. De mindegy, hogy mi az oka. Egyetlen egy dolog számít, hogy hogyan reagálunk rá. És ebben azért szabadok vagyunk. Szabadon dönthetünk arról, hogy az adott szituációba, lehet, hogy nem minden információ birtokába, de amennyi a rendelkezésünkre áll, annak birtokába szabadon dönthetünk arról, hogy egy adott szituációban hogyan viselkedjünk, hogyan reagáljunk rá, milyen cselekedeteink legyenek, milyen érzelmeink legyenek, és milyen gondolatokat engedjünk meg magunknak. Az látható, hogy minden szituációra elvileg létezik megoldás, még arra is, amikor a vak gazda elindul pulykát vágni a baltával, szóval még abból is van kiút. Úgyhogy én körülbelül ennyit gondoltam erről a témáról mondani. Hál' Istennek még maradt egy kis időnk arra, hogy ha vannak kérdések, akkor azokat még megbeszéljük. Illetve természetesen mához egy hétre most is a szokásos előadás feldolgozó kötetlen beszélgetés meg lesz nálunk, tehát amire szeretettel várunk mindenkit, aki úgy érzi, hogy erről a témáról, vagy tehát az elkövetkező egy hét alatt még eszébe jutnak dolgok. Én köszönöm szépen a figyelmüket. Tessék!
Azok a bizonyos követ. Erre szokták azt mondani, mindig annyit raknak bele, akik
Igen. Igen, igen, tehát... Gyakorlatilag azt, ugye, miután nem önmagában a karmáról szólt ez az egész, nyilván egy csomó mindent kihagytam ezzel kapcsolatban, azt tudni kell, hogy a családi kapcsolatok, azok mindig és kivétel nélkül karmikus kapcsolatok. Tehát az soha nem véletlen, hogy ki a gyerekünk, ki a szülőnk, ki a nagyszülőnk, ki a testvérünk. Ez mindig egy korábbi viszonynak, kapcsolatnak a folytatása. Ebben simán benne van, tényleg nem ismerem az ön helyzetét, de simán benne van az, ugye, hogy rossz körülmények, hogy azzal a gyerekkel egy korábbi életben egy, hát nem a leg harmonikusabb kapcsolat alakult ki, ami most tartozások alakultak ki, önnek van feléje tartozása, de szóval, tehát ugyanazt mondom, hogy végül is létezik olyan mester, aki ezt meg tudná mondani pontosan, én maximum találgatni tudok. Egy dolgot biztosan állíthatok, hogy ez egy korábbi kapcsolatnak a folytatása. Na de hát, tehát épp ezt próbáltam hangsúlyozni, hogy a teremtés folyamatos, a közöttünk lévő emberek között vannak egészen fiatal lelkek, mint ha kimegyünk az utcára, szóval ott is látunk, hogy csecsemők is vannak, mert tolja őket az anyukájuk, meg vannak nagyon idős emberek is, és ezt természetesnek tartjuk. A lelkek között is ugyanez a viszony, hogy vannak olyanok, akik még fiatalabbak, akiknek sokkal több vonzást jelent az anyagi világ, és vannak idősebbek, akiknek az értékrendjébe, a hozott magukkal hozott értékrendjükbe, szóval gondoljon a fácskára, az már fejlettebb fázisban van. Ön korábban mind a kettővel, mind a két lélekkel nyilván találkozott más leosztásban, más felállásban, és most tehát a lipikák úgy döntöttek, hogy az ön és az ők fejlődéséhez ez a legjobb összeállítás. Nyilván egymással is kapcsolatban vannak, tehát igen, igen. Úgyhogy, de mondom, tehát az egész konkrét helyzetet, erre feltettem megint ez az igaz, hogy hát ez történt, erre hogy lehet a legjobban reagálni, ezt hogy lehet a legjobban lekezelni emberként. Tessék parancsolni. Erre ugyanaz, tehát még egyszer ugye a matrioska babákra tessék gondolni, hogy minél idősebb a lélek, annál inkább részt vesz benne, de tehát megkérdezik tőle, hogy hova akarsz középiskolába menni, de azt esetleg nem, hogy akarsz-e középiskolába menni. Tehát a helyzet viszont az, hogy az emberiség döntő része még nem tart abban a fázisban, hogy, tehát még kicsi gyerekként, még a lipikák, ha úgy tetszik, azok a dharma törvénye és a karma törvénye dönt helyette. Azt mondják, addig, amíg ott van az a kupac, a karmakupac, addig soha nem válik teljesen szabaddá és döntésképessé az ember arra, hogy hova szülessen, mikor szülessen, mert azt el kell tüntetni, tehát ahhoz találkoznia kell bizonyos emberekkel, bizonyos körülmények közé kell kerülnie, stb. Mondja Tamás.
Még annyit tennék hozzá, hogy minél fiatalabbak vagyunk, annál inkább kényszerpályán megyünk, például a családi kényszerpályán, ugye a családi elképzelések, a szülői elképzelések vonalán megyünk, tehát ez egy kényszerpálya. És ahogy növekszünk, egyre inkább észreveszünk, hogy más is van a világon, mint a szülők által elég tárt lehetőségek, és előbb-utóbb észreveszünk, hogy döntési lehetőségeink vannak, méghozzá minden pillanatban. És abban a pillanatban, ahogy észreveszünk a döntési lehetőséget, akkor már rájöhetünk arra, hogy na most akkor a két változat közül merre menjünk tovább. És az egyik változat az a kényszerpálya folytatása, a másik változat pedig a szabadalmi alkalmaknak a működtetése, a kényszerpálya tovább egy másik irányt menjünk. És itt jön a szabadalmi, és itt jön el például az, hogy nem feltétlenül minden egyes esetben úgy kell az újraszületéseket végigcsinálnak, hogy egy teljes feldolgozási szakasz is van benne, egy pihenési szakasz után újból vissza, hanem vállalhatjuk az adott életben befejezett feladat után még valamit abban az életben, abból az anyagból, ami ugye nincs a hátizsákban, de ott van a kőhalomban. Na de ehhez megint észre kell venni ezeket a lehetőségeket, és ez ilyen vállalásra csak akkor van lehetőség, hogyha ezt önzetlen indítókból csinálni. Tehát nem halálfélelem, vagy bújtatott halálfélelem a távol, hanem azért, hogy valakinek segítsünk, és így tovább. Tehát teljes önzetlenséggel. Na most ez a teljes önzetlenség a mi életünkben mindjárt után fordul elő. Ennek következtében a lehetőség ugye megvan, de a gyakorlati megvalósulás az elég. Éppen azért, mert az indíték még nem elég jelentett.
Egy választatlan, hogy én azért kérdeznék valami a két gyerek együttre, és amikor önállósult a fiú, ez a bizonyos másikra menés, következőbe, akkor ott én hol vagyok? Tehát nem volt ilyen ellenvét, és ez 20, tehát már felnőtt korra
teendő, ez az eltérés. Szokták azt mondani egyébként, hogy a szülő a gyerek 21 éves koráig kertész. Igazából az a 21 éves kor elérése környéke, nem véletlen, hogy például Amerikában ez a nagykorúság határa, és nem a 18 év, tulajdonképpen eldőlt az, hogy ön eddig milyen kertész volt, ez már meghatározza a következő életükben a karmikus viszonyokat. Én ezt nem tudom megítélni, hogy hibázott-e valamelyiknél, vagy nem hibázott, vagy milyenek a viszonyok, kapcsolatok. Minden esetre most már karmikus felelőssége nincs. Kinyílott a virág, vagy a szárba szökkent a kert, innentől kezdve ő a felelős érte, hogy a gazokat neveli, vagy a virágokat, illetve milyen arányba. Jó, hát hogyha nincs több kérdés, akkor még egyszer megköszönöm a figyelmüket, és tényleg, ha későbbiekben felmerül, akkor várjuk Önöket egy hét múlva. Igen, igen. Hát, ez egy nagyon jó kérdés. A teozófia nagy tanítói nem írták le, hogy mi a magyarok életfeladata, úgyhogy ránk van bízva, És hát voltak is már ebből, tehát olyan társulati összejövetelek, beszélgetések, amikor tippelgettük, találgattuk, hogy, és akkor ugye ne csak ezt a mostani pár évtizedet, vagy akár egy-két évszázadot, hanem az egészet figyelembe véve, amit tudunk a magyarok történetéről, hogy vajon mi lehet a magyarságnak az egy szója. Tippeljenek, vajon mi lehet?
Vezetés
volt. Közvetítés a kelet és a nyugat között például, mint egy lehetőség.
Mindig legelsőnek.
Nem feltétlen legelsőnek, de mindenképpen közvetítő munka. Segíteni azokat, akik utánunk jönnek, és tanulni azoktól, akik előttünk járnak. Most nem feltétlen csak civilizációs szempontból tessék gondolni, hanem szellemi szempontból.
Én a magyarok történetét nézve nekem inkább, leginkább ez az integráció az az, ami eszembe jut, hiszen másról se szólt a történet, hogy hogyan olvadtunk össze különböző népekkel, népcsoportokkal, kunokkal, jászokkal, szlovákokkal, hogy török betelepítések után nyilván minden népcsoporttal óriási konfliktusok voltak, egyéni konfliktusok, amelyeknek nem maradt ilyen értelemben írott nyoma, de nekem például ez az egy szó, tehát ez a szó jutna az eszembe. Tamásnak a közvetítés, tényleg nem tudom, hogy micsoda, tényleg lehet találgatni. Mindenképpen minden nép külön feladattal van, minden nép kiválasztott, hiszen minden népnek a saját darmáját meg kell valósítania. Ez ebben én a magam részéről teljesen biztos vagyok. Igen?
Én azért nem mondom azt, hogy egy tennék az egyébként
lesz. Igen. Nem szegénység, szerénység. Jó, hát akkor még egyszer köszönöm szépen.